Étlapot, kajás lettem, de inkább célakolok. Egy élet is kevés lesz, hogy megértsem, ki kit üldöz ebben a tündér mesében. Azt, hogy a húsvér ember nem tilthatja meg, amit a föld adott, azt magamhoz veszem. Én kínálnám önt is, ha kérne, vegye nyugodtan jegyzőkönyvbe. Bizony hős vagyok, a szexben sem az ölelés a legjobb. Magam vagyok, a példás nép lélek, a dót se fizetek, mert...
Következnek a Klubrádió hírei.
8 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kárpáti János. Főbb híreink először, röviden. Naponta újabb és újabb népszavazási kérdést is kézbe jelenteni az LMP Paks 2 ellen. Lemondott François Fillon külpolitikai és európai politikai elnökjelölt megbízottja. A következő napokban minden nap újabb és újabb népszavazási kérdést jelent majd be az LMP, hogy megakadályozzák Paks 2 megépítését. Erről a párt elnökségi tagja beszélt a Klubrádiónak. Ungár Péter az újabb kérdéssel kapcsolatban azt mondta, az általánosságban az atomenergiáról, nem pedig az új erőmű építéséről szól. A politikus szerint, ha az oroszokkal kötött szerződést nem is tudják népszavazással semmissé tenni, az országgyűlést lehet olyan döntésre kényszeríteni, ami értelmetlenné teszi az új blokk kiépítését.
Mindent elkövet a Fidesz, hogy ne lehessen ebben a kérdésben népszavazást írni, ezért megpróbáljuk a különböző ilyen álljogi érveléseiket kicselezni különböző kérdésekkel. A mai napokban minden nap be fogunk jelenteni egy új kérdést, ugyanabban a témában, hogy Paks 2 ne valósulhasson meg, anélkül, hogy a magyar emberek erre külön felhatalmazást adnak. A mai kérdés az arról szól, hogy egyetért-e ön azzal, hogy a Magyarországgyűlés hozzon olyan törvényt, hogy 2035-öt követően atomenergiából ne lehessen elektromosságot előállítani, és ezt megújuló energiából kelljen megtenni. Tehát ez a kérdés, ez arra vonatkozik, hogy maga az energiakapacitás az miből jöjjön, nem pedig a nemzetközi szerződése, ugyanis eddig az volt az érvelésük, hogy a nemzetközi szerződésből adódó kötelezettség miatt nem lehet népszavazást kiírni. Természetesen, ha egy ilyen népszavazás átmegy, akkor nem fogják megépíteni Paksot, ugyanis pénzkidobás lenne.
Lemondott a 6 hét múlva esedékes francia elnökválasztási kampányban betöltött tisztségéről Bruno Le Maire, François Fillon konzervatív államfőjelölt külpolitikai és európa politikai megbízottja. Miután az elnökjelölt korábbi ígéretére rácáfolva közölte, hogy nem lép vissza, bár vádat emelnek ellene. A kisebb centrista párt, az UDI is jelezte, felfüggeszti részvételét François Fillon kampányában. François Fillon maga jelentette be, hogy március 15-re beidézték a családja feltételezett fiktív parlamenti állásai ügyében eljáró vizsgálóbírók, hogy vádat emeljenek ellene. François Fillon január 26-án azt mondta a franciák előtt, hogy ebben az esetben visszalép a köztársasági elnöki jelöltségtől. Én hiszek az adott szóban, írta a lemondó közleményében Bruno Le Maire, volt mezőgazdasági miniszter, akit Fillon megválasztása esetén a miniszterelnöki poszt egyik várományosaként tartottak számon. 30 ezer eurós pénzbüntetésre ítélte a Párizsi Fellebbviteli Bíróság Jean-Marie Le Pent, a radikális jobboldali Nemzeti Front alapítóját és tiszteletbeli elnökét, Marine Le Pen mostani pártelnök apját, aki 2015 áprilisban megismételte egy korábbi kijelentését, miszerint a gázkamrák a II. Világháború egyik részletkérdését jelentették. Az igazságszolgáltatás emberiesség elleni büntet megkérdőjelezésében mondta ki bűnösnek a most 88 éves szélsőséges politikust. Ügyvédje François Wagner jelezte, a semmitőszéknél fellebbeznek az ítélet ellen. Az összes futballakadémiát beperli a DK. A felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány után újabb 30 ilyen képzési központ ellen indítanak pert, hogy kiderítsék, mire költötték a TAO pénzeket. Varjú László alelnök emlékeztetett arra, pártjuk jogerősen megnyerte az alapítvány ellen indított perét, ezért pár héten belül kiderül, hogy mire költötte a felcsúti klub a hozzájuk befolyt több mint milliárd forintnyi TAO pénzt.
A demokratikus koalíciónak jogerős bírósági döntése van arról, és ezért pár héten belül meg kell, hogy kapjuk a felcsúti akadémia több milliárd forintos TAO pénzének felhasználásáról szóló számlákat. Felcsút az ország legnagyobb TAO temetője, több más klub is kap egyébként milliárdokat a TAO rendszeren keresztül. Folytatjuk a korrupt finanszírozási rendszer felderítését. Újabb 30 futball akadémia ellen indítunk per TAO pénzek nyomában. Tudni akarjuk, hogy mire költötték a közpénzt. Most indított pereknek nagy szerepük lesz abban, hogy a Fidesz 2018-ban elszámoljon, illetve elszámoltassuk a közpénzek felhasználásáról.
Erősödött a forint a főbb nemzetközi devizákkal, az euróval, a svájci frankkal és a dollárral szemben, ma estére a reggeli szintekhez képest a bankközi piacon. Az euró 307 forint 52 filléren állt a reggeli 308 forint 11 fillér után. Az euró árfolyama minimálisan emelkedett a dollárhoz képest. Végül az időjárásról, tovább szakadozik, csökken a felhőzet, holnap már csak a Tiszántúlon várható eső, zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 11 és 16 fok között várható. Hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Műsorajánló. Nívó. Interaktív fogyasztóvédelmi műsor minden csütörtökön 14 órától Törtei Takács Krisztával itt a Klubrádióban a 92.9-en. Műsorajánlót hallottak.
Reklám. Tegyük fel, hogy magnéziumhoz akar jutni, mert mondjuk rendszeresen sportol, várandós, begörcsölt a lába, vagy csak fedezni szeretné a napi szükségletét. A patikában két fontos kérdést érdemes tisztáznia. A szám a dobozon a tiszta magnéziumra utal, vagy az egész vegyületre? És hogy ebből a magnéziumból mennyi fog ténylegesen felszívódni a szervezetében? Magnézium diaszporál. A legnagyobb magnézium tartalmú étrendkiegészítő a hazai piacon. És még finom is. Magnézium diaszporál.
Reklám hangzott el. Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem Hetényi György, geofizikus, és mint ilyen fantasztikusan érdekes dolgokat tanulmányoz. Egy előadását hallgattam, mert hogy most éppen itt van Magyarországon, egyébként Svájcban él. Az előadás pedig arról szólt, hogy a Himalája környékén a földrajzi környezetnek megfelelően milyen esélyei vannak a földrengésnek. És a legérdekesebb megállapítás az Butánnal, az a kicsi országgal volt kapcsolatos, amelyről az derült ki, hogy ott lényegesen kevesebb a földrengés, mint a többi helyen.
Én úgy kerültem először a Himalájával kapcsolatban, hogy az egyetem 5. évén Párizsban, amikor kiírták a szakdolgozott témákat, hogy mit lehet választani, ott volt két kutató, aki frissen összefogott egy akkor futó projekt szervezőivel, és ebbe a kutatásba csatlakoztam be. Egyszer voltam a terepen, és többféle adatot tudtam ott feldolgozni, és valahogy itt megfogott ez az egész, nem csak a hegycsúcsok, hanem az is, hogy ez az egész nagy hegységrendszer, és az itt történő földrengések gyakorisága és veszélyeztetettsége milyen fontos és érdekes kérdés.
Mit is csinál a geofizikus? Mit mér?
A geofizikus egy földtudományi szakma, a neve is arra utal, hogy valamilyen fizikai mérést végez. Rengeteg ilyen paraméter van, amit lehet mérni azt, hogy a földrengések hullámai mikor és milyen erősséggel érnek el egy adott helyre, lehet mérni, hogy a föld mágneses tere mekkora és hogyan változik, meg lehet mérni, hogy a Földből mennyi hő áramlik fel, és ezt hogyan lehet hasznosítani, meg lehet mérni, hogy a Föld gravitációs tere milyen. Tehát minden, amit fizika órán hallottunk, a Föld léptékén, vagy valamilyen kontinens léptékén észlelve és megmérve, ez az alapja a geofizikai tanulmányoknak.
Mi érdekelte a geofizika? A családban úgy tudom, hogy nem ilyen irányultságok voltak.
A családban nem volt senki, aki ilyen irányultságú volt. A gimnáziumban matematikából és fizikából elég jó voltam, és nagyon jó tanáraim voltak. Ez volt az egyik oldal, azt hiszem, a másik pedig az, hogy én jártam tájékozódási futni a Beac klubba, ahol az egyetem révén több geológus, térképész előfordult, és valahogy ezek a terepi utazások, kalandok, ezek mindig a tábortusz körüli vagy az öltözőbeli beszélgetésekben előfordultak. Tehát valahogy a természet iránt érdeklődés is megvolt bennem. És aztán az egyetemi nyílt napokon az érettség évében ellátogattam az ELTE-re, és ott egy ásványtan tanárral beszéltem egy negyed órát, és ő azt tanácsolta, hogy igazából a geofizikával érdemes kezdeni a gimnázium után, mert akkor az ember jól bírja a matematikát, fizikát, geológiát, térképészetet később is lehet tanulni, és igazából ez is történt a következő 5-10 évben.
Valójában a geofizikus jobban belelát a Föld mélyébe, mint bárki más, bármilyen más tudomány, mert hiszen a geológus a kőzettel foglalkozik, a kőzetek természetével, azok egymáshoz való viszonyával, történetükkel, és így tovább. A geofizikus belát a kőzetek mögé is, és azt is észleli, hogy milyen mozgások mennek végbe a Föld belsejében. Hát ez biztos barom izgalmas dolog. Persze a laikus kérdezőnek mindenképpen eszébe jut, hogy mi mindenre lehet használni ezeket a végtelenül drága, nagyon-nagyon sok energiát igénylő, nagyon hosszú ideig tartó alapkutatásokat. Alapkutatást általában nem valamire használnak, én ezt jól tudom, de mégis mi a céljuk, mi az értelmük?
A geofizikának rengeteg hasznos, közvetlen hasznos alkalmazása is van, nem csak az alapkutatás. Az egyik legfontosabb, ami az alapkutatáshoz legszorosabban kötődik, legalábbis az én szemszögemből nézve, az a földrengések előfordulásának gyakorisága, milyen gyakran, milyen nagy földrengések fordulnak elő a világ melyik részén.
Mert hogy ebből lehet levonni következtetéseket a jövőre vonatkozóan?
Igen, tehát az esélyeket lehet adalgatni. Egy adott földrengésnek a jóslására komoly geofizikus szerintem nem bocsátkozik, de esélyeket lehet adalgatni. Tehát, hogy adott területen a következő 10 évben egy adott erősségű földrengés valószínűsége ennyi és ennyi százalék. Ilyen becsléseket Kaliforniában, Japánban, más helyeken lehet számítani. Ez egy nagyon fontos terület, mert például Nepálban, ahol 2 éve volt egy földrengés, ott a várakozások ennél sokkal nagyobb földrengést, és 10-szerte ennyi áldozatot vártak. Tehát meghalt 10 000 ember 2 éve. Az első riasztásoknál a geofizikusok azt gondolták, hogy itt legalább 100 000, de lehet, hogy 300 000 halott lesz. Ebből a szempontból lakosok és a környezetünk épületek károsodásának mértékéhez nagyon fontos inkább a fizika. Ezen kívül rengeteg
de
más.
De nem lehetett megelőzni, mert egy földrengést megelőzni nem lehet.
Nem.
Legfeljebb azt lehet mondani talán, úgy gondolom, hogy feltehető, hogy megint beindul valamilyen mozgás, és annak következtében lehet, hogy majd itt és itt lesz földrengés, tehát menjetek el onnan minél hamarabb.
Ezek a típusú előrejelzések általában néhány másodperces, vagy néhány 10 másodperces időszakban lehetségesek. Tehát nagyon fontos egy gyors, hatékony riasztórendszer kiépítése, ami a világ szintén kevés területén létezik, Kaliforniában, Japánban. Nincsenek napokra vagy hetekre előre szóló riasztójelek, vagy nagyon ritkán. Tehát nem egyértelmű. Egy pár esetben megfigyelték, de nincsenek rendszeres riasztójelek, ami alapján evakuálni lehet mindenkit. Például Kínában a 70-es években kiadtak egy ilyen riasztást, hogy figyelem, itt földrengés lesz, evakuáltak embereket, és tényleg másnap földrengés volt. Egy évvel később ugyanúgy 200 000 halott, amikor semmilyen riasztójel és riasztás nem volt. Tehát ez még egy olyan tudományág, ahol rengeteget lehet fejlődni és fejleszteni, és nagyon komplex dolgokról van szó, mert egy földrengés meghatározásának vagy jóslásának a paraméterei számtalan nagyok, és rendkívül bonyolultak. Nem értjük még minden részletét ennek.
Én emlékszem, hogy az iskolában tanultunk arról, hogy a földrengéseket milyen földmozgások vagy a földben végbe menő változások okozhatják. Persze gondolom a töredékét emlegették a földre az óráinkon annak, ami mára tudható. Mi okoz földrengést?
A földrengések alapvető oka, hogy a föld felszíne szilárd, nagy kiterjedésű közetlemezekből áll. Ezek a közetlemezek vándorolnak a föld felszínén, egymás alá buknak, egymásnak neki mennek.
De hogy vándorolnak? Miért vándorolnak?
Azért vándorolnak, mert a föld középpontjában sokkal melegebb van, mint a felszínen, és az egész, mint egy forró, lábos víz, persze sokkal lassabban, de a hő leadásához szükség van arra, hogy a meleg anyag feláramoljon, és a hideg pedig leáramoljon. És a föl és leáramló helyek között a föld felszínén vízintes mozgások mennek végbe, és így mennek a közetlemezek különböző irányokba néhány centit évente. Tehát rendkívül lassú mozgásról van
gyors. Szó.
Hát igen, igazából gyors, mert így 100 év alatt összegyűlhet.
Akár egy ember élet alatt meg lehet mérni egy komoly mennyiségű változást.
Nepálban szerintem minden ember megél egy komoly földrengést az életében, mert 50-100 év alatt olyan feszültségek gyülemlenek fel, hogy az abból keletkező földrengés már igen jelentős pusztítást visz végbe, és az ott élő embereknek szerintem sokkal közelebb áll az életükhöz, felfogásukhoz a földrengés fogalma, mint mondjuk Magyarországon, ahol néha vannak kisebb földrengések, és nagy, ritkán közepes földrengések.
A nepáliakkal például sikerült erről beszélgetniük?
Igen, Nepálban és Bhutánban is meg tudtuk kérdezni a helyi lakosokat a kollégáink segítségével, hogy ők milyen gyakran élnek át földrengést vagy talajmozgást, és bizony hetente, havonta majdnem minden területen mondták, hogy ma éjszaka reszkedt a föld, emlékeztek a legutóbbi közepes földrengésre, vagy a 10 évvel ezelőtti nagyobb földrengésre, tehát sokkal közvetlenebb emlékeik voltak arról, hogy mikor, milyen mennyiségben.
És hogy készülnek föl erre? Hogy kezelik ezt a tudást, hogy bármikor összeomolhat a ház a fejük?
Azt hiszem úgy kezelik, hogy ez az életnek a része. Tehát tudják, hogy ez egy létező veszély, ami bárkit bárhol utolérhet, nappal, álmában, úton vagy otthon. Egyesek tudják, mit is kéne csinálni, ha kezdődik a föld mozgása, és hogyan kéne asztal alá bukni, vagy netán kiszaladni a házból, hogyha közel vannak az ajtóhoz. De igazából ez a fajta tanítás még nem nagyon terjedt el. Az iskolákban rengeteget lehetne ez ügyben tenni. Szerencsére a nepáli és bhutáni épületek nagy része vidéken egyszintes, jobb esetben fából épült. Ezek kevésbé veszélyesek, mint a többszintes betonból, általában nem jó minőségben megépített épületek, amiket manapság lehet látni.
Nagy és mégis olyanokat építenek mostanában nagy számban, ugye?
Igen, mert ez az olcsó, ezt valaki meg fogja venni, tehát az ember rövid távú céljaihoz képest a földrengés ritkábban megy végbe, és mindenki emlékszik a legutóbbi pusztításra, de 10 év múlva már ez a múlt emléke lesz, és nem figyelnek oda elénk. És ez sajnos nem csak a Himalájában, hanem máshol is egy jellemző.
Mutatott egy térképet, amin rengeteg kis piros pöttyel jelölte, hogy hol voltak eddig földrengések ezen a területen. Ez egy jó nagy terület, sok-sok százezer kilométer méretű terület lehet, hiszen India, Pakisztán, Nepál, Bhután, nem tudom, még Burma is benne van. Mondjuk, ha összesítjük, akkor évente átlagban hány földrengést lehet megszámolni ezeken a helyeken?
Minél kisebb földrengéseket nézünk, annál többet. Uh-huh. Tehát olyan, ami érezhető a lakosság által, ami mondjuk 2 és feles magnitúdótól fölfelé értendő. Ha Bhutánban hetente van ilyen, akkor az egész Himaláját tekintve biztos vagy benne, hogy naponta van ilyen földrengés. Olyan, ami már kezd károkat okozni, vagy nekem komoly károkat okoz, az inkább havonta, évente történik. A Himalájának egy részében a földrengések szerencsére elég mélyen vannak ahhoz, hogy kárt okozzanak, tehát a Pakisztán-Afganisztán területén a Hindukus és a Pamir-hegység alatt vannak 200 kilométer mélyen földrengések, ezeknek a hatása szerencsére sokkal kisebb a felszínen, mint
de a geofizikus meg tudja mérni azt is, igen. Mert hullámokat bocsát ki ilyenkor a föld magából. Hogy mérik egyáltalán a földrengésnek a következményeit? Milyen mérőeszköz ez, vagy mérőberendezés?
A mérőeszköz úgy hívják, hogy szeizmométer. A szeizmológiának, tehát a föld mozgásának a tanulmányozására fejlesztették ki. Többfajta eszköz van ezen a családon belül. A legfontosabb, hogy ez a talaj mozgásának a legkisebb zördülését és rezgését is rögzíti. Tehát még akkor is, hogyha az ember...
Rálép a talajra.
Igen. Tehát ha odalépek a szeizmométer mellé, akkor ott a talaj egy icipicit be fog süllyedni, és a szeizmométer ki fogja jelezni, hogy itt egy mikrométeres vagy még kisebb felszínmozgás ment végbe. A földrengés hullámoknak jellegzetes alakjuk van, ezeket jól meg tudjuk szűrni ahhoz képest, hogy a környezetben milyen zajok vannak, és minél több állomáson regisztráljuk ezeket a hullámokat, annál jobban meg tudjuk határozni, hogy hol, mekkora földrengés ment végbe.
Mennyi idő kell ahhoz, hogy valamilyen átlagolást vállalhassanak?
Minél több, annál jobb. Tehát azt mondjuk, hogy a földrengések életciklusa a Himalájában 300 vagy 900 év, akkor ennyi ideig kéne mérni, hogy egy képet kapjunk arról, hogy nagyjából milyen rendszerességgel fordul elő a legnagyobb típusú földrengés.
Tehát átlagolni nem lehet, mert nincsen ennyi időnk.
Hát a kisebbeknél lehet. Tehát van egy ilyen természeti skála, vagy természeti törvény, iratlan törvény, hogy a földrengések minél kisebbek, annál gyakrabban ezt lehet számszerűsíteni. Tehát nyilván az érezhető földrengésekre nem kell több száz évet várni, azt tudjuk, hogy hetente vagy havonta fog végbe menni egy adott területen. A nagyoknál nem tudjuk, tehát tegyük fel, hogy 8-as és annál nagyobb földrengések milyen gyakran mennek végbe. Ez még olyan kutatási téma, amin még ma is dolgoznak. Történelemkönyvek segítségével, régi épületek károsodásának a segítségével, geológiai ásatások segítségével.
Hány földrengést ért át személyesen ott ezen a vidéken?
2 aludtam át sikeresen, amíg a kollégáim ezeket érezték, a helyiek fölébredtek, a kisebb földmozgásokra, ezek ilyen 4-es erősségű földrengések voltak, tehát hasonlítható a Magyarországon az elmúlt években végbe ment földrengésekhez, főleg Nógrád területén, illetve Oroszlán környékén.
De nagyobbakat nem.
Nagyobbakat szerencsére nem.
Kikkel dolgozik együtt? Az úgy van, hogy Svájcból ez az intézet, amelynek munkatársa és az egyetem elküld X mennyiségű geofizikust, hogy mérje a földrengés esélyeket és a földrengések történetét vázolja föl, vagy ehhez a helyieket mindenképpen igénybe kell venni?
Mindenképpen szükség van a helyi szakemberekre és az ő technikai csapatukra is.
Ők örülnek, hogy jönnek emberek Európából mérni az ő hegyeik mozgását?
Általában igen. Tehát olyanokat tudunk nekik mondani a projekt végén, amit ők eddig nem tudtak, akár a földrengésekről, akár a földmozgásokról. A mi projektjeinkben nagyon fontos szerepe volt nem csak a helyi egy-két geofizikusnak, hanem a sofőröknek, a technikusoknak, akik segítettek az adóügyeket elintézni, a szállítóeszközöket elintézni.
Milyen adóügyeket? Miért kellett adóügyeket?
Mert az műszereinket el kell vámoltatni, és a vámhivatalban sorba kell állni, helyi nyelven elintézni a papírmunkát, amire mi nem lennénk képesek, akármennyien mennénk oda.
Ja, tehát akkor ez a
vámhivatalban. Tehát a logisztikában, az engedélykérésekben hol lehet mérni, mennyi ideig lehet mérni, nagyon fontos a helyiekkel együttműködni.
Gondolom, milyen nyelven beszélnek együtt?
A helyiekkel, a kollégáinkkal angolul, ők pedig különböző tájszólásokban vagy nyelveken, amiket az adott vidéken beszélnek.
Ott rengetegféle nyelv van azon a vidéken, hát csak Indiában van nem tudom, hány száz nyelv, úgyhogy...
Hát még Bhutánban is, ahol összesen 700 ezer ember él, 17 különböző nyelv van, ebből egyet jegyeznek írott nyelvként, a többi az csak szájhagyomány útján terjed. Tehát nagyon fontos a helyiek jelenléte, és nem csak azért, hogy segítsenek véghez vinni a méréseket, hanem azért is, hogy az eredményeket aztán a helyi újságban hivataloknak elmeséljék, és a helyiek ebből profitáljanak.
Érdekli őket valóban?
Igen, tehát a kutatási projektünk végén írtunk egy összefoglaló cikket, ami megjelent a helyi leginkább olvasott újságban, és azt a cikket annyian olvasták el, amennyien az aktuális választásról szóló cikket.
Tehát ez őket nagyon foglalkoztatja.
Igen, a földrengéstől félnek valamilyen szinten, ugyanakkor a tudásuk még nem teljes. Tehát egyrészt nincs meg, vagy nem egészen mondják el az iskolában, amit lehetne tudni a földrengésekről.
Könnyen meg tudták magukat értetni, most nem nyelvi szempontból, hanem a kéréseiket, a vámhivatalokban való bürokráciát, és így tovább tekintve, hogy mi is az, amit szeretnének. És
a bürokráciában nagyon jól segítettek a helyi kollégáink. A helyi emberekkel, tehát egyszerű paraszt emberekkel, akikkel találkoztunk, szintén jól ment a kollégáinkon keresztül a beszélgetés, és el kell, hogy mondjam, hogy nem is a geofizikus kollégák voltak ebben a leghatékonyabbak, hanem a sofőrünk, aki nagyon hamar rájött, hogy nekünk mire van szükségünk, milyen mérőhelyre, mit szeretnénk kapni, és mit tudunk adni a helyieknek a mérésért, vagy mérés során.
Fizetni kell érte?
Egyrészt fizettünk mondjuk egy állomásnak a egyéves működtetésért, fizettük az áramot, amit ez használt, amikor valakinek a földjén helyeztük el az állomást, akkor megfizettük annak a krumplis területnek az árát, amitől ez az ember elesett, mert nem tudott ott krumplit termelni. És a méréseink végén mindig vittünk ajándékot, alkalmanként ott hagytuk az akkumulátort, amiről üzemeltettük az állomásokat.
Az neki biztos nagy érték.
Van, aki elfogadta, van, aki nem kérte. Tehát
mindig megbeszéltük, villany hogy... ezeken a településeken?
Igen. Ahova mi eljutottunk autóval, mert a műszereink nehezek, a legtöbb helyen volt villany. Egy pár helyen nem volt, ott napelemről működtettük az állomásainkat.
Azt láttam fotókon, hogy csodálatos helyeken jártak. Az, hogy milyen állomás helyet keresnek maguknak, hogy hova teszik le a műszert, az mitől függ?
Kétfajta műszert vittünk. Az egyik műszert mindössze 20 percre kell elhelyeznünk egy ponton, hogy mérjünk. Tehát ebédidőben az útszélén is tudtunk mérni, amikor nem volt még kicsi forgalom se. De ha az úttól eltávolodtunk 100 méter gyalog, akkor már végképp jó helyen voltunk. Tehát ez nem volt problematikus. A másik fajta műszer az egy szeizmométer, ami a földrengések rezgés hullámaihoz kell.
Az egy hatalmas nagy fémláda, ahogy
ez
néztem.
Ez egy 25 kilós műszer, ami érzékeny, és a kisebb fajta az mondjuk egy pár kilós. Itt nagyon fontos, hogy nyugalom legyen. Tehát út mentén nem jó mérni, gyár mellett nem jó mérni, lakott épületben szintén nem annyira jó mérni. Tehát itt nagyon kerestük a különböző állat, aklokat, pincéket, védett sziklafalakat, ami mellé fából összetákoltunk építményeket, vagy olyan területeket, ahol egyszerűen tudtunk egy lukat ásni a földbe, és ott ezt lég- és vízmentesen telepíteni.
Ott kell lenniük a műszer mellett mindig?
Nem. A műszereket egy napos telepítés után ott hagytuk, és fél évente jártunk ellenőrizni, hogy a műszer működik-e, az adatokat elhozni, illetve egy pár műszernél volt egy kis SIM-kártyán keresztül lehetőség arra, hogy naponta kapjunk egy SMS értesítést, hogy van még elég áram, ennyi adat van, műszer vízszintes, és még egy pár paramétert.
Úgy képzelem, hogy azok, akik a föld belsejével foglalkoznak, és mondjuk a hegyek szerkezetével, azoknak azt gondolom, hogy ez a csúcs lehet a szó minden értelmében, de nem a Himalája csúcsa, hanem a Himalája belseje. Valahol azt olvastam, hogy azok az emberek, akik ott élnek a Himalája körül, a nepáliak, a butániak, a pakisztániak, indiaiak, a Himaláját valamiféle istenségnek tekintik, minthogyha az érinthetetlen lenne, még fölmászni is nagyon nehezen lehet rá, sőt, ha jól tudom, vannak olyan részei, ahol nem is engedik az embereket, mert hogy ott istenek laknak. Hogy jutott a Himalája egyáltalán a közelébe, és miért gondolták, hogy ezt meg lehet tenni ott az otthoniakkal dacolva?
Ez így van, hogy a Himalájában több olyan hegycsúcs van, ami valamilyen istenségnek a nevét viseli, vagy istenséghez kötött, és Bhutánban van egy törvény vagy szabály, hogy 6000 méter fölött nem szabad hegyekre fölmászni, mert ez az istenek lakóhelye.
Mennyi a Himalája? 7500 a legmagasabb?
A Himalája legmagasabb csúcsa 8850 méter körül van, Nepálban. A butáni részen ez 7500 méter körüli csúcs, a legmagasabb. Itt tehát Bhutánban van a föld legmagasabb megmászatlan hegye, amit kevesen ismernek, de egy gyönyörű hegy, tehát volt alkalmam több helyről megtekinteni és lefotózni, tényleg nagyon szép. És igazából szép látni, hogy van olyan hely a földön, ahova még senki nem tette a lábát. A mi méréseinkhez szerencsére nem kell a hegycsúcsokra telepíteni semmilyen állomást, tehát megoldható autóúton vagy egyéb normális közlekedési eszközzel megközelíthető helyeken.
Az előadása egyik részében említést tett arra, hogy nagy különbség van a hegy és az általában hegyek között. Az a hegy az a Himalája?
Tehát Bhutánban van ez a szabály, hogy 6000 méter fölött nem szabad tartózkodni és hegyet mászni. És 6000 méter fölött ott több csúcs van, van egy nagyon gyönyörű, majdnem 7000 méteren levő fennsík, egy szinte vízszintes terület.
Honnan lehet tudni, ha nem lehet oda fölmenni? Hogy
hát az repülőgépről, helikopterről, sőt, digitális térképekről ezt lehet tudni. Sőt,
szabad fölmenni, csak rámenni, nem?
Hát fölötte repülni gondolom, hogy nem tiltják, bár szerintem senki nem csinálta még ezt, de lehet látni távolról akár csak 3-4 ezer méterről is, hogy ez egy nagy kiterjedésű vízszintes terület. És van ez a másik hegy, amiről az imént beszéltem, ez a Gangkar Punzum nevezetű nagyjából 7500 méter magas hegy, ami a világ legmagasabb megmászatlan hegycsúcsa. Egy gyönyörű hegy, az egyik oldalán majdnem 3000 méteres sziklafalból áll, és kiemelkedik egy központi hegycsúcsa oldal szárnyakból, ami tényleg nagyon szép, ez volt szerencsém repülőről is, és a föld felszínéről is látni. A pontos magasság